A szúnyogűző olaj határozottan riasztotta a szúnyogok egy részét, de a megmaradt rész még mindig elegendő volt a dühös csapkodáshoz. Ezek a halál megvető amazonok dalolva törtek át a citromolaj bűvkörén, és a legfurfangosabb helyekre szúrták szívókáikat.
Hogy anya vaja jöjjön rátok!
Átkozódott tutajosunk, de ennek nem sok foganatja volt. Mit kezdhetett a nyavaja 200 milliárd szúnyoggal, és mit kezdhetett az a két kis denevér, ami a fiú feje felett csapongott, ám bár azok is inkább a kiadósabb falatokat fogdosták. Az előbb valami szarvasbogár zúgott át a réten, és az egyik denevér, Matula bőregérnek mondja, úgy elkapta, szinte koppant. Ezek aztán tudnak repülni. Bólintott elismerően Gyula, és megállt, hogy megnézze a bőregerek vadászatát, ami azonban gyilkos veszedelemmé fajult egy pillanat alatt. Egy kabasólyom jelent meg a tisztás felett. A denevérek csapongva menekültek, de a fecskeszárnyú sólyom már kiválasztotta az egyiket, és mire a fiú felfoghatta volna ennek a magas rendű vadászatnak tüneményes fordulatait, a denevér már a kabakarmaiban csüngött, mint egy élettelen kis szürke ronydarab.
– Szédületes! – álmélkodott Gyula. – Láttad, csikasz? – De gyerünk, kutya, mert még bennünket is felkap valami. Jobban be kellett volna kenőcködni.
Vakarta meg a térdét, és megállt a kinézett fűzfa alatt. Jó vastag ágat baltázott le, s amíg ezt hazahúzta, nem is nagyon bántották a szúnyogok. Az esti párák egyre hozták az alkony árnyait, s a növekvő csendben megszaporodtak azok a hangok és zörejek, amelyeket nappal nem lehetett hallani. A fellobbanó tűz azonban kis udvart rakott a tisztáson, és fészkéből egyre küldte a világosság szárnyaló gyermekeit. Sötétedett a táj, és Gyula úgy érezte, hogy sötétség nélkül semmi jelentősége nem lenne a világosságnak. A tűz körül egyszerre otthon lett, s ebbe az otthonba gyalogolt bele Matula, mint amikor a családfő hazaérkezik.
Jó kis tűz, bólintott, de dobjon rá valami zöldet, többet ér, mint a szúnyogolaj. Egy-két marok fű is megteszi.
Gyula tépett füvet, s amikor rádobta a tűzre, egyszerre vastag, sárgás-fehér füstöt öklendezett a sistergő parázs.
– Ez kell nekik!
– mondta az öreg, és kiborította a hálóból a halakat.
– Na, ugye nem csípik már?
– Nem! – lehelte a fiú, mert a füstől alig volt lélegzete, és könnyei csorogtak.
– Csak a szemem esik ki, és egy kicsit megfulladok.
– Segítsen a halat tisztogatni, itt lent nincs füst.
Gyula odaült az öreg mellé, ahol valóban nem volt füst, mert felemelkedett, összekeveredett a kora esti köddel, és megkeserítette a környékbeli szúnyogság életét.
– Ugye?
– mosolygott Matula.
– Aztán ne úgy fogja azt a halat, mint a lapátnyelet.
Ez a célzás a lapátnyélre nem esett jól tutajosnak.
– Majd holnap gyakorolom.
– De a tüzet igazán rendesen rakta meg.
– Enyhítette a légkört az öreg.
Aztán, ahogyan nézem, két hét múlva úgy megy már az a csónak akár a vidra. A bográcsot fel tudná állítani.
Gyula örömmel csattintotta be bicskáját és ment a bográcsért, mert feltört markával sehogy sem tudta fogni a síkos halat, aztán rendesen kikészített mindent, ahogy az öregtől látta. Sót, paprikát, tányérokat, kenyeret, evőeszközt, mindent.
Látja, Gyula,
pislogott Matula elismerően.
Ilyen voltam én is legényke koromban. Amit tudtam, azt már nem kellett nekem parancsolni, mert szerettem tenni.
Tutajos egyszerre elfelejtette a lapátra való célzást, és a dicséret a szívét simogatta meg. És Matula most szólította másodszor keresztnevén a gyereket, amitől még otthonosabb lett a tűz környéke.
Most már csak pihengessen. Hamarosan eszünk.
Besötétedett. Az ég lassan kivirágzott, a fák feketén nyúltak a levegőbe, a lángok játékosan nyaldosták a bográcsot, és Matula árnyéka sem volt hangosabb, mint az öregember hangtalan mozgása. A tűz világosságának udvara nem volt nagy, és Gyula gondolatai nem tudtak ebből a körből kiszabadulni. Elindultak ugyan az elmúlt év eseményei és emberei felé, de a világosság határán elhanyatlottak, vagy visszakerengtek a tűzhöz, Matulához, a nagy harcsához, feltört kezéhez, önmagához. Aztán szinte mindenről megfeledkezett, csak a tüzet nézte, a lángok lengő lobogását, a tűz sokféle színét, a kék, vörös, sárgás-fehér, kormos-piros villanásokat, a zsarátnokok összeomlását s a hamu születését. Most nem gondolt a tűz és az égés fizikájára, a tankönyv mondataira és a szavakra, amelyek tudományos kalickába zárták ezt az élő csodát, amelyet csak nehezen tudott megzavarni a halászlé csalogató illata. Talán az ősember nézte ilyen kérdően a tüzet. és talán a kihűlőföld utolsó embere nézi majd ilyen kérdően a tüzet, amely ellobban, és utána a vak semmi sötétségében nem lesz majd senki, aki megkérdezze, hogy mi hát a tűz tulajdonképpen. Gyula tűnődő gondolataiban benne rezgett az egész elmúlt nap, az egész év, s fiatal életének minden elvillanó emléke. De ezek a gondolatok nem tudtak szigetté érni, mozdulatlan, megfogható talajjá, csak tengernek maradtak, amelynek apró hullámai eltűnnek a látó határ végtelenségében. A tűz pattant néha, mintha valami elégedetlen szikrát lőtt volna ki sötét számkivetésbe, s az öregember szeme is elkísérte a kis csillagot rövid útjára. Mert Matula is úgy nézte a tüzet, mint Gyula, s az öreg szemében is úgy lángolt a tűz, mint a fiú szemének tükre. De ő sem gondolt tulajdonképpen semmire, mert a tűz megemésztett mindent, még a gondolatokat is. De aztán megszólalt egy kis bagoly. Kúvik, kúvik, mondta csodálkozva, mert ő is tisztelte a világosság hatalmát, ám talán nem szerette. Megleste az embert és a tüzet, de közel nem ment hozzá, mert neki nem adott semmit, sem a tűz, sem a világosság. A bagoly a sötétség madara, és annak a balga hitnek a vámszedője, hogy sötétben nem lehet látni, tehát szabad a vásár. Ezt hiszik a pockok, az egérkék, s a többi kis rákcsálók mind, nem is beszélve az éjszakai lepkékről és rovarokról.